Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a meghívást. Feleségem Ildikó, is említette, itt van, meg a középső fiam Péter, illetve a lelki családból van még itt négy sertődő fiatal, mert amikor Misi mondta, hogy én elvállaltam, már nem emlékeztem rá, és én közben szerveztem egy sertődő hétvégét, de most itt vannak, úgyhogy és örömmel vannak itt, azt gondolom, én is örömmel vagyok itt. Illetve van egy kis szívszolgás is bennem, el kell mondanom, őszintén szeretnék a testvérekkel beszélni, amennyire csak tudok őszintén beszélni. Mert számunkra példaértékű a nyílt lelki gyülekezetnek, a Philadelphia gyülekezetnek a szolgálata, hogy olyan sokrétű, és az Isten ilyen szépen megáldotta ezt a sok fáradtságot és szeretetet, és látjuk, hogy hitből született ez, és ilyen szempontból igazából tanulni kellene idejönnem. De ez nem teszi lehetetlenül azt, hogy mégis az ígéről egy-két gondolatot elmondjak meg, ami a szívemben van. Mi is, számunkra is példa ez ahogyan a gyülekezet él és szolgál, és mi is ez példaként véve egy nagyon pici kezdeményezésen elindultunk, majd hogyha az Úr megáldja, akkor hosszabban beszélek róla, hogyha majd érdemes lesz róla beszélni. A másik pedig az, hogy régóta vágyottam arra, hogy nyílt lelki gyülekezet elé állhassak. Egy meghatározott fok miatt. Lehet, hogy, és ez közben elő fog jönni, hogy mi miatt gondolom ezt, lehet, hogy Misi ezután úgy fogja gondolni, hogy megbánta, hogy meghívott. De arra gondoltam az olvasóval, olvastam az igét, ezt a nagyszerű igét, ami az igazságról szól. Hogy bizonyos dolgokról muszáj beszélni, mert pusztán elméletivé válik. Az Isten világában pedig nem elméletivek a dolgok, hanem a valóságról szólnak. A mi életünkben mit jelent az igazság? És engem miben érint meg az igazság? Az én bűneimet tekintve mit jelent az igazság? És gondolkoztam azon, hogy arról a dologról, amiről majd fogok beszélni, beszéljek el, és arra gondoltam, hogy hát Istenem, a reggel ige, az útmutató ige, mert nem tudtam, hogy ez az útmutató ige, erősítsenek meg abban, hogy kell erről beszélni, akkor, amikor találkoztam vele, hogy szintén újra az igazságról van szó, akkor úgy éreztem, hogy mégis kell. No. Felolvasom újra az igét. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az életet, igazságot és tisztességet nyer. Ez számomra ez az ige azt jelenti, hogy akiben ott van az élet, Jézus Krisztus, az igazság szerint él, és a kegyelem alapján él. A kegyelem szabadságával, a kegyelem örömével, az igazság szerint. És az Isten igazsága az más, mint a miénk. Mert Isten nem látszott szerint ítél, hanem ő valóságosan látja a szívünket, látja a világot úgy, ahogy van. És mi nem látjuk. Azt mondják, hogy tudósok, nem tudom, mennyire igaz ez, nem tudom megállapítani, de hogyha azt veszük, hogy 100% az a tudás, ami ebben a világban benne van mindenféle dologgal kapcsolatban, minden dolognak a megtapasztalásával kapcsolatban, meg még sok minden, amit nem látunk, hogy azt veszük 100%-nak, akkor az, amit mi tudunk a világról, és ez a tudás, ez óriási, megmérhetetlen, az 1%-ot jelent. És az ember ennek az 1%-nak a tudatában nagyon magabiztosan tud kijelenteni dolgokat. Az ember ennek az 1%-nak a tudatában, nem ismerve a 90%-ot, bátran ki tudja jelenteni, hogy nincs Isten. De hát itt nem olyanok jöttünk össze, akik azt mondjuk, hogy nincsen Isten, de mégis fontos, hogy ezt végig gondoljuk, hogy amit mi látunk, az a valóságnak csak egy része, egy kicsit kis része. És itt van valaki, aki tudja, mi az igazság. És akiben ott van az Úr Jézusnak a lelke, az Istennek a lelke, az vágyódik arra, hogy ez az igazsághoz mindig oda igazodjon. Mert mi nem birtokoljuk, ez nem a mi tulajdonságunk lesz az igazság. Én azt tapasztalom, nem tudom, hogy rövid vagy hosszú Krisztus követés alapján, hogy Isten engem nem igazol. Krisztus igazolja, őt teszi nagyjá. Azt mondja, nézzétek, ő az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. De engem nem igazol abban, amikor az ellenfelemmel szembe vagyok. Nem igazolja azt, hogy igen, te hiszed jól. egy vitatkozásban nem igazolja azt, hogy nekem van igazam. Hanem apelent, hogy igazam volt vagy sem, a lélek megkeseredik bennem, hogyha szeretetlen voltam, a lélek megkeseredik bennem, hogyha a saját igazságomat keresem, a lélek megkeseredik bennem, hogyha arra vágyom, hogy engem rám úgy nézzenek, mint egy jó hívő emberre, aki helyesen hisz. Az Isten, ahogyan én tapasztalom, a Krisztust emeli fel, az ő igazságát teszi nagyjá, de azt jelenti, az 1%-nak a tudásának a birtokában, hogy nekem bizony igazítanom kell magamat ehhez az igazsághoz. Viszont a testvérek tudnak arról, hogy a múlt rendszerben a Pesten volt egy építkezés, felüljárót építettek, ez lehet, hogy már sok forrásból lehetett hallani, de talán keleti vagy a nyugati pályaudvar melletti felüljárót, és két oldalról indultak el, és nem találkozott a két út. Emlékeznek, hallották ezt a testvérek? Ugye ez egy valóság, nem kitaláció. Hogy lehetséges az, hogy ugyanaz a szándéka az embernek, hogy abba az irányba megy, amit a Krisztus, tehát istenes életet akar, szolgáló életet akar, nincs se találkozik. Mert nem igazítja a mércéhez az életét. És olykor megkísért bennünket, embereket, hogy ha mi nem akarunk igazodni, akkor Krisztust igazítsunk a mi igazságunkhoz. Krisztus igazítsuk a mi részigazságunkhoz. És azt is észrevettem, hogy Isten soha nem tesz olyat, én így tapasztalom, hogy csoportigazságokat, más csoportigazságok felé helyez. Mit értek ez alatt? Van egy könyv, amit nagyon szeretek, az a címe, hogy a Hamas fia. Testvérek közül talán volt, aki olvasta, egy palesztin fiúról szól, aki a Hamas alapítójának egyik fia, az egyik alapítójának az egyik fia, a legidősebbik fia, és 18 éves korában elhatározta, hogy bosszút áll Izrael, mert annyi barátja halt meg. Ott volt, dolgozott benne a gyűlölet, Ramallahban nőtt fel, és hát ő azt látta, az volt az ő világa. És amikor 18 éves lett, és az első bosszú hadjáratára készült, elkapta az izraeli titkosszolgálat, majdnem halálra rúgdosták, és aztán pedig be akarták szervezni, mert egy fontos embernek a fia. És arra gondolt, hogy ő majd mind a két oldalról fogja inkább a palesztinokat segíteni, de kettős ügynök lesz. És azért, hogy ne legyen feltűnő, hogy őt beszervezték 15 hónapra, bezárták őt egy börtönbe, ahol a Hamasznak a tagjai voltak, és azt vette észre, hogy a Hamasznak a tagjai kínozzák a többieket, mert félnek attól, hogy mi van, hogyha ők is kollaboránsok. És főleg olyanokat kínoztak, akiknek nem volt kint családjuk. Ráadásul ő elmondta, hogy ő is kollaborál, de mivel ő a Hamasz vezetőinek a fia volt, ezért nem bántották, azt mondták, hogy nem mondd el senkinek. És azt arra jött rá, hogy az ő részigazság, amit lát a világból, az, hogy a zsidókat gyűlölni kell, hogy az vajon mi az igazság tartalma. És arra azt mondta, hogy miért utáljam jobban az izraelieket, akik ölik a palesztinokat, mint a palesztinokat, akik ölik a palesztinokat. És számára mindig, minden alkalommal, hogyha lehet, elmondja ezt amit 8. tanulunk, vagy nem, 4. gimnáziumban tanulunk a filozófiában, ezt a Szókratésznak a barlang hasonlatát, Plátó névje le, de Szókratészé, azt gondolom, úgy emlékszem a hasonlat, hogy lehülünk a barlangba, meg van kötve hátra a kezünk, és hátul történnek az események, és mi csak árnyakat látunk, és azt hiszük, hogy az a világ. Az az igazság. És ennek a rész igazságnak a tudatában hihetetlen magabiztos tud lenni az ember, egészen addig, míg meg nem szabadul, és látja, hogy amit én látok, az nagyon kicsi része a dolgoknak. Sőt, hogy nem is egészen igazság. Nem úgy van, hogy gondoltam. És hiszem azt, hogy aki Krisztus útján jár, aki igazság, az ezen az úton rövid szakaszonként újra és újra elhagyja a száját azon mondat, hogy ezt nem így gondoltam. Én ezt nem így gondoltam, nem gondoltam erre így. Amikor teológus voltam, kikerültem gyülekezetbe, volt egy neveltetésem, volt egy meggyőződésem, egy keresztény gondolkodásom, és találkoztam valakivel, baptista lelkésszel, aki aki nyitogatta a szememet. Mert számomra mindenki gyanús volt, aki nem volt evangélikus. És aztán nyitogatta a szememet, hogy az igazság ez más, ez egy tágabb dolog. Az Isten valósága egészen más. Az ember mondjuk lát egy olyan öltözetű valakit, akiről rögtön megvan a véleménye, Isten pedig a szívet nézi. Mi szemünk csak a külsőt látja, nem tudunk más látni, meg egymás megítélésében, és ez nagyon-nagyon-nagyon így van. És hogyha ez az igazság, hogy van valaki, aki látja az abszolút igazságot, aki képes arra, hogy a mi csoport rész igazságaiból megszabadítson bennünket, akkor ahhoz kellene igazítani magunkat. De azt tapasztalom sokszor keresztényként, hogy megszabadulunk, nagy öröm a Krisztussal való közösség, és rákényszerítjük magunkat egy újabb csoport igazságnak, rendeljük alá magunkat, ami sokkal kisebb, mint az Isten igazság. Mert ha valaki más szóhasználatot használ, mint amit mi, már bizonytalanok vagyunk. Ha valaki ugyanazt a hitet már más kifejezésmóddal mondja el, akkor azt gondoljuk, hogy talán nem igaz. De hogyha valaki ugyanazokat a szavakat használja, amikben mi otthon vagyunk, amikben mi úgy szocializálódtunk, vagy keresztények vagyunk, de lehet, hogy nem mondja az igazságot. Elfeldíti az igazságot a benne lévő bűn miatt. Lehet, hogy könnyebben elfogadjuk, mert testvér. Azért, hogy kiderüljön az igazság, és mi az igazság oldalára álljunk, azért Jézus drága árat fizetett. És bármennyire régóta járunk vele, és bármilyen mélységeken és magasságokon mentünk keresztül, az a helyzet, hogy ebben a szövetségben még mindig ő sokkal többet tett értünk, mint mi érte. Ezért, amikor mi igazítjuk Krisztust a saját értékrendünkhöz, akkor az Isten kállás. Ő szent Istennek a fia. Amikor Jézus ezen a földön járt, akkor próbálták erőszakkal elhallgattatni. Ez volt az egyik módszer. A másik módszer az volt, ahogyan Szuterrel és sok mindenki mással tették, megpróbálták korrumpálni. Nem igaz-e az, hogy olykor az ember keresztényként az igazsággal szemben azt mondja, hogy Krisztus, én ezt és ezt megteszem, érted, de abba kérlek, ne szólj bele. Vannak dolgok, amiket notorikusan nem akarunk rendezni az életünkben. És akkor azt mondjuk, hogy Krisztus örülj, mert én ebben és amabban a dologban, én ezekben korrekt vagyok. Olyan, mintha az ember meg akarná Krisztust fizetni. És mindig, amikor a saját igazságunkhoz igazítjuk a Krisztust, vagy éppen le akarjuk fizetni a saját jóságunkban, cselekedetünkkel, vagy éppen imádságunkkal, vagy bármivel, akkor elfeledkezünk arról, hogy ki ő valójában, hogy ő Isten. Hogy ő nem szorul rá arra, hogy mi körülvegyük őt, de mégis akar velünk közösségbe lenni, de nem szorul rá. Az ő igazsága nem csorbul azáltal, hogy mi ezt nem ismerjük el. És most három dologról szeretnék az igazság kapcsán beszélni. A mi országunkról, a népről, a gyülekezetekről és az egyéni életben, hogy valósul meg ez az igazítás, hogy bennünket igazítani kell. Ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor látjuk, hogy Isten rendelt mindig olyan embereket, akik odaálltak Isten elé a népet képviselve. És sokan mondják azt, hogy olyan bűnökért, amit nem én követettem el, hanem az ő követtem el, az őseim olyan, amit miért kérjek bocsánatot. Én azt látom az Ószövetségben, hogy ott nem hezitál egy Dániel, egy Nehemiás magára venni olyan bűnöket, amiket ő nem követett el. Sőt, tovább megyek, Jézus Krisztus, amikor a keresztelkedésről van szó, akkor ő a bűnösök közösségét választja. Ő beáll a bűnösök közé, mert a bűnösöknek van szüksége megtisztulásra. Jézus a bűnösök közé áll. Egészen olyan módon áll Jézus a bűnösök közé, és Isten olyan annyira kegyelmes, hogy akik kegyesek, már a másik oldalon vannak, sokszor talán még bűnpártolással is vádolhatnák, és vádolták is Jézust. Tehát ezek a nagy emberek az Isten elé vitték a népnek a dolgait, és megbánták még az őseiknek a bűnét is. És mindig voltak szakaszok, amikor megtisztulhatott a nép. Oda lett igazítva, bocsánat ezért a kifejezés, oda lett igazítva az Isten igazságához. Most nálunk a Magdalénától kezdve egészen a vasúti átjáróig kerékpárutat aszfaltoznak. És hogy a szép egyenes legyen, kifeszítettek zsinórokat, és ahhoz igazítják mindig az építkezést. Mert hogyha nem így lenne, akkor össze-vissza lenne. Csak hívő ember életében az Úr Jézus Krisztus valósága, konfirmandus voltam, nem értettem, mit jelent az, hogy kánon és zsinór mérték, ez benne van a konfirmációi kártyában. Ez jelenti, hogy kánon és zsinór mérték az Istennek a szava, hogy ahhoz kell mindig igazítani. Nem az, hogy én mit gondolok, nem az számít, hogy én mit gondolok Krisztusról, nem az számít, hogy én mit gondolok igazságnak. Nem is az számít, hogy én mit tapasztaltam, hanem hogy Jézus mit mond. Mi az igazság? Ahogyan ennek az igének az igazsága, hogy aki igazat és a kegyelmet kegyelem szerint jár, abban ott van élet és igazság. Ugyanolyan számomra az az ige, ami ott János levelében van, amit elmondunk mindig alkalomról alkalomra az úrvacsorában, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, igazság nincsen bennünk, én ezt úgy értelmezem, számomra úgy él ez az ige, hogy akkor Krisztus nincs, Krisztus az igazság. Nincs bennünk Krisztus lelkülete. Krisztus lelkülete benne van, bennünk van, a Krisztus lelkülete megkeseredik az általunk elkövetett bűnök miatt. Tehát vissza a néphez, mindig volt valaki, aki állt, akit Isten adott, és rendezni tudták a múltbeli dolgaikat. Tudunk népeket, amelyek nem hajlandók szembenézni a bűneikkel. Például ott vannak a törökök, akik 1 millió örményt öltek meg, gyermektől kezdve idősekig, meg éhezhetik, meg mindenféle borzalmakat tettek. Tilos kimondani. Államellenes cselekmény, hogyha valaki erről beszél. Ott vannak a japánok, akik hírhet ez a nankingi mészállás, amit ott műveltek a japánok. Tilos, államilag tilos ezeket kimondani. Volt egy ember, aki elment, hogy bocsánatot kérjen és rendezze a dolgait, az hazaáruló. És nem tudom, hogy mi a saját népünkre hogy tekintünk. Én nem gondolom, hogy bűntelenek lennénk. Én nem tudom, nem gondolom azt, hogy nem következmény ez a nagy, magas számú abortusz. Nem gondolom, hogy nem következmény a magas számú öngyilkosságoknak a száma. Méghozzá annak a következmény, hogy nem voltak rendezések. Amikor a népünkre rátört a kommunizmus, mint valami rablógyilkos, akkor az, hogy egy-egy lelkészi munkaközösségi gyűlésen akadt legalább 2 ember, aki jelentett a többiekről az állam felé, az következmény. Az már egy megalkuvás sorozatnak a következménye. Mert bizonyos dolgok nem lehetnek tisztába téve. És hagyd mondjak egy pozitív példát. Néhány hónappal ezelőtt volt a székelyek nagy menetelése, és a igehirdetési szolgálat, 2 igehirdetési szolgálat volt az elején, az egyik egy Béder Imre nevezetű református lelkészi, a másik pedig Böjte Csabáé, és ők úgy kezdték, hogy ne gondoljátok azt, hogy mi ártatlanok vagyunk. A széthúzás nem véletlenül van közöttünk, nem véletlenül nem jutottunk eddig 5-ről a 6-ra, és egy bűnbánat, de az Isten kegyelmét felmutató valóságot tudtak ott megjeleníteni, az Isten igazságát. És annyira megható volt, hogy egy népnek az önállósági törekvése ilyen igaz alapon indulhat el. Bárcsak megtartaná őket Isten, és meg is fogja nekik adni, hiszen az autonómiát, hogyha ezen az úton megmaradnak. Ez fontos. Tehát rendezni kell. Norvég missziónak a lelkésze, akkor volt egy konferencia, ő mondta, hogy azokért a dolgokért, amit az őseink tettek, nem kell bocsánatot kérni. Én nem gondolom, hogy így van. Én azt gondolom, hogy ha van 2 népcsoport között, ott vannak a bűnök, az elkövetett mulasztások, arra sem kell várni, hogy mikor fog a másik hamarabb lépni. Hanem akinek nagyobb világossága van, azt fog odalépni a másikhoz. Szerintem ugyanígy van a gyülekezettel kapcsolatban, a gyülekezetekkel kapcsolatban, és most jutok el a témához, ami miatt örülök, hogy itt lehetek a testvérek között, mert én számomra az egyház az gyülekezetekben él. mert nem hangzik jól egy valaki számára, aki országos egyházban gondolkozik. Számomra helyi közösségek léteznek, ahol az egyházi struktúra és forma az csak segítség ahhoz, hogy mi egy élő közösség legyünk. És annyiban vagyunk egyház, amennyiben Krisztus áll az élen, és egy élő közösséget alkotunk a ránk bízott feladatokkal és felelősségekkel együtt. És mint ilyen közösség, ahogyan a nagy közösségünk, a népünk is, követünk el bűnöket. És hiszem, hogy a rendezés fontos. Azt tapasztalom, hogy konferenciák során jönnek fel dolgok, mulasztások. És jönnek fel bűnök. Vannak emberek, akik egy-egy előadás kapcsán felemelik a kezüket, és azt mondják, hát meghűlt bennem a Krisztussal való élő kapcsolat, már annyira a szolgálatnak éltem, hogy a legfontosabbat elhangoltam, hogy Krisztussal élő kapcsolatban legyek. Már nem nyitott felettem az ég, már megfáradtam ebben a kapcsolatban, és akkor vége van a konferenciának, és megyünk haza. Ezt tapasztalom sokszor, milyen jó lenne alkalmat adni újra és újra, letenni rögtön, ami felmerült, rögtön letenni, nem hordozgatni. Azért mondom ezt, mert nekem ez bűnöm. Voltunk egy konferencián, ahol egy egyszerű példa kapcsán Isten rámutatott egy több évvel ezelőtt történt dologra az életemben, amit rendezni kell, és a rendezés az nem volt túlságosan kellemes. És halogattam. És egyre nehezebb volt rendezni. De amikor rendeztem, akkor éreztem az Isten jelenlétét. Valóságos volt számomra az ő támogatása. Na most a gyülekezettel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon hamis és mű dolog lenne, hogyha én, mint emós lelkész nem beszélnék arról, bocsánat mindazoktól, akiket ez nem érint, amit én látok a saját bűneimet a nyírszörösi és a nyíltelki gyülekezettel kapcsolatban. Amikor én ide kerültem az Emmaus gyülekezetben, néhány évvel később még semmi információ nem volt erről a helyzetről, hogy nyírszörösben volt. Valakit megkérdezte tőlem, hogy igaz-e, hogy nyírszörös majd az Emmaushoz fog tartozni. És akkor nem is tudtam a forrásáról. Ezzel leállhatnám magamról a felelősséget, de engem választottak meg oda lelkésznek. Én voltam a felelős. Azt arra jöttem rá, lehet, hogy egy kicsit később, teljesen mindegy, hogy az én feladatom az lett volna, hogy a kiengesztelődést elősegítsen. Hogy ne nagyítsuk egymásnak a bűneit. Olyan szerencsétlen bűnös emberek vagyunk. Annyit tudunk ártani, annyit keresztény testvérek is egymás között. És ez megvilágosodott, csak a felelősséghez nem volt erő. És azt mondom, hogy ahhoz képest, amit mások tettek, mert neki kisebb a felelősségük, az elhanyagolható. Nem akarom azt mondani, hogy engem terhel egyedül a felelősség, de szeretném elmondani a testvéreknek, értelkieknek legfőképpen, hogy mennyire bánt ez a dolog, hogy ez annyira volt. És nagyon sajnálom minden egyes rossz pillanatot, minden egyes rosszul elsült beszélgetést, minden egyes fájdalmat és szembenállást, ami történt. És nem szeretnék úgy tenni, mint hogy mi sem történt volna. Mert az én Jézusom nem olyan. Az én Jézusom bennem azt mondja, de történt. És szeretnék bocsánatot kérni a testvérektől, hogyha ezt elfogadják. Nem, ez felelősségen teljes tudatában. Ez a történet életem végig úgy lesz előttem, mint annak a példája, hogy aki Krisztusnak a követője akar lenni, annak a Krisztus bátorságában is követőinek kell lenni, akkor is, hogyha ezzel szembe kerül olyanokkal is, akiket szeret. Soha nem fogom ezt elfelejteni, de nagyon-nagyon szeretném, hogy egyszer és mindenkorra valamilyen módon rendeződjön. Tehát ez a másik pont, hogy gyülekezetként is vannak terheink, amiket, és nem lesz áldás addig. Hiszem azt, hogy nincs áldás addig, míg nincs rendeződés. Harmadik pedig a személyes életünk. ahol van, nem tudom, hogy így vannak-e vele a testvéreknek, és nem tudom, hogy mennyi az idő. Van még egy 5 perc? Szóval lehet, hogy másban is van, ezért hátra segít, hogy azon felül, hogy ez az Isten szava számomra, ez egyre szentebb, és Krisztus egyre fontosabb számomra. Van egy értelmem is. És az értelmem által én rangsorolok. Az értelmem által különbséget teszek fontosabb és kevésbé fontos dolgok között. És mivel ezt megteszem, ezzel az értékrenddel, amit magamban kialakítok, már nem Krisztus követem, hanem azt az értékrendet, amit én magamban kialakítottam. És ezért van olyan, hogy bocsánatos bűn. Hiszem azt, hogy nagy szomorúság van, ami megváltó Úr Jézusunknak a szívében, amikor aki minket megmosott és megváltott, és a mélységből felemelt. És akkor is szóba áll velem, amikor én éppen a bűnöm kellős közepén voltam. Szóval ez a Jézus szomorú akkor, amikor én megszólok másokat. De hát ez a nyelvnek, ez nem olyan nagy dolog. És gondolkoztam azon sokszor, hogy mi lenne, hogyha ezt az opciót, ezt a lehetőséget kivennénk a beszélgetésekből, hogy most valakit kibeszéljünk, vagy másokról beszéljünk át, akár bizonyos értelme hívői féltésből. Mennyire lenne tartalma a beszélgetéseinknek? Hogyha nem lenne, nem tudnánk azt, hogy nem szabad olyan gondolni. De hát az ezt is ezt tette velem. És Jézus nem azt mondja, hogy de érte is meghaltam. Nem azt mondom, hogy ne legyen véleményünk a dolgokról. Nem mondom azt, hogy egy közösségben, ahol valakiért aggódunk, nem beszélünk arról, hogy milyen problémái vannak, de érezzük a különbséget, hogy mit jelent valakit kibeszélni, megszólni, plegykálkodni róla, az éppen hirtelen felrepett információkat továbbadni és azzal tarolni. Tehát hiszem, hogy meg kell szabadulni attól, hogy mi mit tartunk kicsi vagy bocsánatos bűnnek, és meg kellene látni az élő Jézus Krisztust, aki mindenek felett való, aki érzékenyé tesz bennünket, ezért a vele való közösségben leszünk csak érzékenyeket, ezeket a dolgokat meglát, hogy így nem lehet. Én egy olyan családból jövök, ahol mi egymásra beszólogattunk, de ez szeretetteljes, és azt gondoltam, hogy ez rendjén van, és nem tudom, hogy hány ember bántottam meg ezzel, hogy valamit beszóltam, valamit oda rögtem. És azt lehet mondani, hát így is így nevelkedtem, hát ez egy ilyen dolog, fogadjatok el így, ahogy vagyok. De az én Krisztusom keserek, amikor ilyet csinálok. És remélem, hogy egyre inkább fel fogom fedezni, hogy mik azok a dolgok, amiket rendbe kell tenni. Volt nálunk egy evangelizáció, az Orbán Attila volt, biztos testvérek közül sokan ismerik. És ő mondta azt, hogy amikor az ébredés volt Dél-Afrikában, akkor megtért egy olyan férfi, egy farmer, aki gyermekkorában megütött valakit, és amikor volt a megújulás, akkor ez elkezdett fájni neki, hogy mit tett. És érezte a léleknek kényszerítő erejét, hogy menj és rendezd. És elment és rendezte, és azt mondta, hogy igen, tudom, hogy volt ébredés nálatok, láttam is, de addig azt mondtam magamban, Istenem, akkor tartom ezt hitelesnek, hogyha az, aki engem gyerekkoromban megpüfölt, az ide jön hozzám és bocsánatot kér. Nem hiszem, hogy hitetlenként, vagy akár hívőként mi feltételt szabhatunk Istennek. De az, hogy rendezzük azt, ami igaztalan és egyenetlen az életünkben másokkal szemben, az nem csak miattunk fontos, hanem azok miatt is, akik körülöttünk vannak. Ezt jelenti világítani. Én nem hiszem azt, hogy dolgokat megtarthatunk magunknak, amiket másokkal szemben elkövettünk. Én nem hiszem azt, hogy érzéketlennek lehetünk olyan dolgokkal kapcsolatban, amiért az Úr Jézus sírt, amire az Úr Jézus felhívta a mi tekintetünket. Hát szeretném, hogyha minél érzékenyebb lenne a lelki ismeretem, és ilyen értelemben az igazságot, akkor is mindig szeretném, hogyha az éppen nem nekem ad igazat. Nem áll ki amellett a dolog mellett, amit én sziklaszilárdan, hajlíthatatlan és hajthatatlanul hiszett, hogy úgy van. Erre a keménységre csak Krisztus valósága, az ő vele való közösség adhat gyógyírt, de ad is, mert ígérte, hogy jelen van, És egyszer valaki így fogalmazott, hogy a Krisztus vére most is folyik, mindig meg lehet fürödni. Bármikor oda lehet menni. Nem kell hárítani. Jöjjön el az idő, amikor az ember nem hárít, hanem mindig oda megy. Hogy tiszták lehessünk. Mert akkor az élet bennünk van. Amen. Imádkozom. Mennyi, Atya! Sok minden, nagyon sok minden van még, amire rá se jöttem. Szavak, tettek, mulasztások, amikkel vétettem ellened, és az igazságod ellen. Engedd, hogy mi fényességben, világosságban akarjuk járni. Ne akarjuk elhamarítani Jézus és magunkhoz igazítani, csak azért, hogy igazunk legyen. Engedd, hogy ő legyen mindenek felett az életünkben az Úr, a gyülekezeteinkben is. De kérünk téged a mi országunkat is, az országunkért is. Engedd, hogy rendezzük bűneinket, szembenézzünk a múltunkkal. Munkád közöttünk kérlek a kiengesztelődést. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.
35-ös éneket énekeljük el.
Köszönjük szépen András szolgálatát, az ige üzenetét, és alapvetően a bűn bocsánat kérés Isten szent lelkétől indítatva működik, de a bűn bocsánat adás is az emberi részről. Hát az Úr adjon valóban megbékélést mindannyiunk szívébe afelett, amit elkövettünk, és ezt minden nap újra és újra tehetjük, mert sajnos öreg barátom Galád Gyurka bácsi mondása szerint, és ezt sajnos meg kellett nekem is tapasztalni, az ördög nem ment el szabadságra. Folyamatosan ott van az életünkben, és kísért, és próbálja szétzilálni azt, amit az Isten adott. És ebben az igében, amit András is felolvasott, ott van, hogy akkor lesz az embernek élete, ha mindez működik és történik. Isten életet szeretne adni, az ördög pedig kezdettől fogva embergyilkos. Hát az Úr mellé állva nyerhetünk életet. Forgatva az igét, egy kis szünetet, forgatva az igét a szívünkben, egy szünetet tartunk. 15-20 perc múlva majd hívom a testvéreket vissza egy gyülekező énekkel, és akkor megnézzük a fiatalok szolgálatát, amit erre az alkalomra most ide készítettek elénk. Tehát egy rövid szünetünk lesz, 15-20 perc, és utána jövünk vissza ide. Kávét lehet fogyasztani, és természetesen mosdót is használni az alaksorban, és a férfi és női mosdó.